Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetében, a 26-tól a 39-ig terjedő versekben. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Az a szent ige, kedves testvérek, amelynek alapján most előttetek, a Szentlélek segítségével szólni kívánok, megírva található Timóteus 2. levele 3. fejezetében, a 16. és 17. versekben eképpen. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvérek, egyszer egy házas pár egyetemre küldte a fiát, és amikor búcsúztak tőle az ajtóban, egy Bibliát adtak neki. Meghagyták, hogy olvassa figyelmesen, mert segítségére lesz majd. Eltelt néhány hét, és a fiú írt a szüleinek, hogy szüksége lenne egy kis pénzre. A szülők válaszoltak, és azt tanácsolták, hogy olvassa el János 3.16-ot. A fiú megint írt, hogy elolvasta, de mi lesz a pénzzel? A szülei válaszolták, és megírták neki, hogy tudják, hogy nem olvasta el, mert minden kedvenc igeversükhöz egy százast tettek a Bibliába. Mi is mindig azt mondjuk, hogy a Biblia tele van kincsekkel, még ha nem is százasok formájában. De akkor miért nem akaródzik nekünk, keresztényeknek Bibliát olvasni? Nézzük meg, mi a Biblia, és miért fontos, hogy olvassuk. Kezdjük rögtön a már felolvasott igeversekkel. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Úgy tűnik, testvérek, hogy a Biblia az az eszköz, amit Isten a velünk való kommunikációra választott, amiben megosztja velünk az örömüzenetet, a terveit, az érzéseit. Nézhetünk rá így, és úgy is, mint egy 66 könyvből álló könyvtárra, amit bárhova magunkkal vihetünk. 66 könyv, körülbelül 40 szerzőtől. Van benne történelem, háborús történetek, romantika, csodák és még sok minden más. Aztán nézhetjük úgy is a Bibliát, mint ahogy általában hivatkozni szoktam rá, egy használati utasítás, ami arról szól, hogy lehetünk olyanok, mint Krisztus a hétköznapi életünkben. Isten üzenete számunkra, amiben leírja, hogy mennyire fontosak vagyunk számára, hogy mennyire szeret bennünket, és hogy mennyire szeretné, ha hasonlítanánk őre. Hadd kérdezzelek meg titeket, testvérek, hogy szerintetek, hogy lehet megismerni Istent? Néhányan közületek biztosan azt mondanák, hogy templomba kell járni, hogy ott halljunk róla. Mások azt mondanák, hogy a barátaimtól és a szeretteimtől tanulok Istenről. Ez nagyon szép, de képzeljük el ezt a helyzetet más szemszögből. Ha én minden héten felállnék ide, és arról beszélnék, hogy az én édesapám milyen rendes, mennyire segítőkész, és hogy bárkinek közületek szívesen segítene, amikor csak szükség van rá, akkor vajon képesek lennétek-e őt úgy szeretni, mintha személyesen ismernétek? Természetesen nem. Nem lehet valakit csak azért szeretni, mert én szeretem. És mi lelkészek, pontosan ezt tesszük. Minden héten arról beszélünk, hogy van egy mennyei atyánk, és hogy ő milyen jó. Ugyanaz a helyzet, mint a példában, amit az előbb elmondtam. Ha igazán ismerni akarjátok Istent, akkor ha bensőséges kapcsolatot szeretnétek vele, akkor meg kell őt ismerni személyesen. Az pedig úgy lehetséges, ha olvassuk azt, amit ő adott nekünk, a Bibliát. Ez nagyon fontos, ha tényleg keresztények szeretnénk lenni. Felteszek még néhány költői kérdést. Kinek van otthon Bibliája? Kinek van otthon több mint egy Bibliája? Nem merem kijelenteni, hogy minden lakásban van legalább egy Biblia, de azért azt sem gondolom, hogy messze lennék a valóságtól. A világ legtöbbet kiadott és eladott könyvéről van szó, mégis a legtöbb példány a polcokon lakik. Ezt támasztják alá a következő adatok is. Egy 2010-es magyarországi felmérés alapján az emberek 43%-a semmilyen felsőbb hatalom létezésében nem hisz. 37%-a hisz ugyan Istenben, de a maga módján, és csak 14% hisz Istenben és jár templomba. Ha tehát azt gondoljuk, hogy a templomban lehet megismerni Istent, akkor nagyon kevesen vannak, akik kíváncsiak rá. De vannak még érdekes számaim. 42% nem hisz a halál utáni létben. 31% inkább lélekvándorlásban hisz. 17% pedig vallásos szimbólumként tekint rá. Csak 9% hiszi, hogy a Bibliában leírt pokol és menny létezik. Természetesen nem lehet teljes mértékben egy felmérésre hagyatkozni, még akkor sem, ha 15 000-en töltötték ki. De azért gondolkodjunk el rajta, hogy a templomba járás önmagában erre elég. Nem, hogy a többség nem hisz Isten létezésében, de még a legalapvetőbb bibliai elveket is csak elhanyagolható kisebbség tartja igaznak. Ezek után vajon hányan tudnák megmondani, hogy ki mondta a hegyi beszédet? Egyébként Jézus, mert mindenre Jézus a válasz, de a viccet félretélve, ha a Biblia a történelem legnagyobb bestsellere, akkor miért nem olvasta senki? Összegyűjtöttem néhány indokot. Először is azért nem olvassa senki, mert nem megbízható. Hogy hagyatkozhatna bárki is egy olyan könyvre, ami több ezer éves? Most az összeesküvés elméletek kedvelői figyeljenek. A kéziratok, köztük olyanok is, amelyeket Jézus születése előtt írtak, megegyeznek szóról szóra, kis különbségekkel, amik többnyire fel is vannak tüntetve a lábjegyzetben. Aztán a második indok, hogy ami a Bibliában le van írva, az vagy egyenesen Isten kijelentése, vagy szemtanúk elmondásából származik. Nem több száz vagy több ezer éves pletykák. Vannak olyan újszövetségi kéziratok, amelyek annyi idősek, mint amikor az eredeti íródott. És végül mindazok, akik próbálták bebizonyítani, hogy a Biblia nem igaz, kudarcot vallottak. Viszont vannak olyanok, akik megtértek, megismerték Krisztust, miközben azt próbálták bizonyítani, hogy nem létezik. Ez a válaszom az első érvre, miszerint a Biblia nem megbízható. A második érv, hogy nincs semmi értelme. Ezt főleg azoktól hallhatjuk, akik csak egy kis részét olvasták, pedig ahhoz, hogy megérthessük, szükséges, hogy összefüggéseiben lássuk a verseket és a fejezeteket. Körbe kell járni az adott verset, hogy legyen értelme. Ha valaki csak találomra kinyitja a Bibliát, és elolvas belőle egy verset, és tudom, hogy van ilyen, az csak összezavarodik, mert egymásnak ellentmondó dolgokat és értelmetlenségeket találhat. Egy klasszikus történet ezzel kapcsolatban, amikor egy ember tudni szerette volna, hogy mi Isten akarata, és kinyitotta a Bibliát egy véletlenszerű helyen, rámutatott egy versre, és ezt olvasta, Júdás ment, és felakasztotta magát. Gondolta, hogy ezt biztos nem akarhatja az Úr, ezért újra végrehajtotta a kísérletet, és a következő helyen nyitotta ki a könyvet. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Eléggé megijedt, de azért a biztonság kedvéért, és mert három a magyar igazság, kinyitotta egy harmadik helyen is, ott pedig ez állt, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Látjátok, testvérek, Isten nem így akarja irányítani az életünket. A Bibliát azért adta, hogy vezessen bennünket, nem pedig azért, hogy összezavarjon. Úgy kell tehát olvasnunk, hogy azt, ahogy azt Isten szánta nekünk, nem kiragadva részleteket, válogatva, azért, hogy megtudjuk belőle, mi Isten szándéka velünk. Egy másik érv, amiért még a keresztények sem olvassák a Bibliát, mert azt gondolják, hogy ma már nem releváns. Én azt mondom, hogy aki ezt állítja, biztos nem olvasta a Bibliát, mert ha olvasta volna, akkor nem mondaná ezt. A Biblia ma is épp olyan időtálló, mint 1000 évvel ezelőtt, és ma is ugyanúgy megtalálhatjuk benne, hogy mi Isten szándéka az életünkkel, mint 1000 évvel ezelőtt. Megtalálhatjuk benne, hogy viselkedjünk a szüleinkkel. Le van írva, hogy viszonyuljunk a pénzhez. Le van írva, milyenek legyünk a feleségünkkel. Le van írva, hogy álljunk a barátainkhoz. Megtaláljuk benne, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és azt is, hogy hogyan éljünk neki tetsző életet. Válaszolja meg mindenki magának a kérdést, hogy ezek alapján idejét múlt-e a Biblia. Még egy dolog, amit szeretném, ha tudnátok a Bibliáról, és hogy miért érdemes úgy olvasni, ahogy Isten szeretné, ez pedig a következő. Az ige Isten szava, ami nem változik, viszont aki hallja, annak megváltozik általa az élete. Egyenes összeköttetésbe kerülhetünk Istennel, aki segít vezetni az életünket. Röviden tehát, a Biblia nem csak tájékoztat, de át is formál bennünket. Zárásképpen még ezzel kapcsolatban elmondanék egy viccet. Egy csendes óceáni szigeten ült egy megtért kannibál az üstje mellett, és a Bibliát olvasta, amikor megérkezett egy archeológus, és megkérdezte tőle, hogy mit csinál. A kannibál így válaszolt a tudósnak, amit láthatja, a Bibliát olvasom. Az archeológus erre nevetett, és elmondta a megtért kannibálnak, hogy a modern társadalom már teljesen elvetette ezt a bolond könyvet, mert nincs semmi haszna. Nem kéne erre pazarolni az idejét. A valamikori kannibál végigmérte az archeológust, és ezt mondta neki. Lehet, hogy önnek is el kéne olvasnia ezt a könyvet, és adjon hálát Istennek, hogy én már elolvastam. Mert ha a Bibliának nem lenne ereje megváltoztatni az ember életét, akkor most maga az üstben lenne. Az utolsó kérdésem már a testvérek, hogy akarunk-e mi is ilyen megváltozott életet? Kívánom, hogy Isten vezessen bennünket szava által, és mi is megtapasztalhassuk az ő szavának életeket megváltoztató erejét. Amen.